Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben a fiatalokról beszélgetünk, de nem csak fiataloknak. Arról lesz szó, hogy milyen az Európai Uniós ifjúság helyzete, hogyan kerülhető el, hogy a globalizációs folyamatoknak a fő vesztesei a fiatalok legyenek. Azt tudjuk, hogy az európai ifjúsági stratégiák tulajdonképpen keretet adnak azoknak a programoknak, amelyeknek a célja a fiatalokra való figyelés, sebezhetőségük enyhítése, életminőségük javítása, és még sorolhatnám. De az Európai Unióban az ifjúságpolitika nemzeti hatáskörben van, ezért az Európai Unió csak kiegészítő, támogató tevékenységet végezhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fiatalok esélyei csökkennek, de kétségkívül nehezített terepen van az ügyük. Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója válaszol a kérdéseimre. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
Az Európai Unió 2002 óta külön uniós ifjúságpolitikai együttműködést folytat az aktív részvétel és a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés elveire építve, a fiatalokat célzó egyéb szakpolitikákkal összhangban, ezek a szakpolitikák például az oktatás, foglalkoztatottság. Ennek az elmúlt két évtizedben igaz ugyan, hogy az egyes tagországokban nem ugyanolyan súllyal, de volt eredménye, az útnak azonban még korán sem értünk a végére. Hol tartunk most? Milyen az uniós ifjúság helyzete?
Nehéz egyértelműen válaszolni erre a kérdésre, mert egyfelől több szempontját lehet vizsgálni, amikor arról beszélünk, hogy milyen az uniós ifjúság helyzete. Nézhetjük meg az oktatás szempontjából, digitális kompetenciák szempontjából, foglalkoztatottság szempontjából, vagy éppen a politikai részvételi arányuk szempontjából. Tehát ez az egyik oka, miért nehéz egyértelmű választ adni. A másik oka pedig azért nehéz, mert nem egyértelmű, hogy kik tartoznak az ifjúság körébe. Sokan sokféleképpen definiálják azt az életkori szakaszt, amikor ifjúságról beszélhetünk, és kikre vonatkoznak a szakpolitikák. A másik pedig, hogy annak érdekében, hogy meg tudjuk mondani, hogy hol tart most az ifjúság helyzete, vagy konkrét felméréseket kell megnézni, és az ott kijövő adatokat összehasonlítani korábbi évek adataival. Ez az egyik út, vagy ha mondjuk egy olyan kicsit átfogóbb, nehezen megragadható tényezőt nézünk, mint a politikai részvételük, a bevonásuk a döntéshozatalban, akkor ott azt mondhatjuk, hogy ilyen szempontból elkezdődött egy olyan folyamat, hogy egyre jobban bevonják a fiatalokat akár az uniós, akár a nemzeti döntéshozatalokba, de ez nagyon nehéz ugye pontosan számokkal megragadni, hogy honnan, hova jutottunk az elmúlt évek alatt. Ha néhány felmérést megnézünk, akkor ott az adatok is azt mutatják, hogy összességében javul az ifjúság helyzete különböző szempontok alapján, oktatás, foglalkoztatottság például, vagy vannak olyan mutatók, ami szerint stagnál, de az biztos, hogy semmiképpen sem romlik.
A mi térségünk, Románia, illetve Magyarország, hogy áll? Tehát ha a mutatókat összehasonlítjuk a tőlünk nyugatabbra lévő országokéval, jobb fiatalnak lenni, teszem azt Belgiumban, mint Romániában vagy Magyarországon, legalábbis amit a számok mutatnak.
Igen, összességében azt lehet mondani, hogy van Európában egy nyugat és kelet közötti különbség a fiatalok helyzetét tekintve, de hogyha megnézzük az egyes konkrét mutatókat, ha mondjuk a fiatalkori munkanélküliség arányait nézzük, vagy a korai iskola elhagyók arányát, az iskolát befejezők között, hogy milyen hamar tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, tehát egy-egy ilyen konkrét részmutatót, ha nézzünk, azért mindig van eltérés ettől a nagy általánosságtól. Tehát például, hogyha a fiatalkori munkanélküliség arányát nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az Európai Unióban éppen idén augusztusban jött ki a legújabb adat, 14%-os most a 25 év alatti a körében a munkanélküliség. Nyilván ez minél kevesebb, annál jobb. Most például Magyarország, vagy éppen Bulgária, akik ugye Európa keleti feléhez tartoznak inkább, nálunk és a bolgároknál ez egy jobb arány, mint az uniós átlag. Románia esetében ez magasabb, de ugyanígy magas arányról beszélhetünk Spanyolország, Svédország esetében, vagy Olaszország esetében, akiket ugye hagyományosan Európa nyugati feléhez tudunk sorolni. Tehát nem egyértelmű ez a kelet-nyugat közötti különbség, ha az egyes részeket, részterületeket tekintjük. Összességében mégis azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában jobb fiatalnak lenni, mint Európa keleti felében.
Az imént azt mondta ön, hogy nincs egyetértés abban, hogy kit tekintünk, vagy kiket tekintünk fiataloknak. Mégis olvassuk azt, hogy az ifjúsági életpályáknak a szerkezete az átalakulóban van, vagy átalakult, tehát kitolódott a felnőtt korba való belépés. Hát ilyen szempontból meg lehet állapítani, hogy kik a fiatalok. Mennyire veszélyes az egyénre is, és tágabb értelemben véve a közösségre nézve azt, hogy az ifjúsági életpályáknak a szerkezete az átalakult, és ma már egy fiatal 30 évesen is, ahogy szokás mondani, mama hotelben alszik, és a papa bankból kapja a pénzt.
Igen, hát meg kell nézni ennek mi az ok. Például nagyon sokan mondják, hogy mai fiatalnak nagyon nehéz egyedül, de akár párban is saját lakáshoz jutni, de nagyon sokszor az albérletet is nagyon nehéz kifizetni. Főleg ugye, ha megnézzük, hogy az oktatásban eltöltött évek száma is megnövekedett, tehát nem ritka, hogy a 20-as évei végén még valaki egyetemre jár, ami azt is jelenti, hogy emellett nem tud olyan minőségű és mennyiségű munkát folytatni, ami hozzásegíthetni mondjuk, hogy önálló lakásra legyen, vagy albérletet fizessen meg. Tehát ez az oktatás kitolódása, az abban töltött évek kitolódása is lehet egy ilyen ok, ami persze egy másik oldalon meg pozitív dolog, hogy egyre többen lesznek diplomásabb, de mondjuk a lakhatás az egy komoly probléma, akkor említhetjük azt, hogy akár a gazdasági helyzet Nyugat és Kelet-Európában egyaránt a magas árak, ugye ezért sem tudja fizetéséből megengedni azt, hogy egyedül meg tudjon élni, és most nem csak a lakás, de tényleg saját magát fenntartja, ha a rezsit tudja fizetni, és éppen ezért döntenek nagyon sokan, hogy otthon maradnak, és úgy élnek, tehát inkább a mögöttes okokat kell megnézni, és ez mindenképpen negatívan hat, nem csak a fiatalokra, hanem más korosztályokra is, de mivel egy fiatal pályakezdő az élete elején van, tehát rájuk még rosszabb hatással van, akár ahogy mondtam, a gazdasági helyzet, akár a lakhatás magas költsége.
Igen, és itt elérkeztünk egy nagyon fontos kérdéshez, hogy mennyire sebezhető az európai ifjúság, vagy hol a legsebezhetőbb az európai ifjúság, nyilván nem földrajzi értelemben véve, hogy hol a legsebezhetőbb, és akkor én már említette ön itt a problémáknak egy részét. Kijelenthetjük azt, hogy igencsak sérülékeny az európai ifjúság, igencsak sebezhető?
Szerintem egyértelműen kijelenthetjük. Én négy nagyobb területet határoznék meg, ahol kifejezetten sérülékenyek vagy sebezhetőek. Az egyik, amiről már nincs beszéltünk, az a munkapiaci elhelyezkedés. Fiatalként nehéz alapvetően új belépőként bármilyen munkát vállalni, ami még egy külön kihívás az, hogy most nagyon gyorsan változik a világ, digitális készségek kellenek mindenki számára. Ha megnézzük ezeket a számokat, azért azt látjuk, hogy az ifjúság körében sem 100%-os, még azoknak az aránya, akik legalább alapszinten rendelkeznek ilyen digitális készségekkel. Tehát ez is mindenképp egy nehezítő tényezőként említhető, hogy munkát tudjon vállalni. Egy másik terület, vagy nagyobb terület, az az oktatás. Ugye abszolút kiszolgáltatott egy fiatal, akár a saját szülői az elvárásainak, akár az adott nemzet oktatás politikai felfogásának, irányainak. Meddig tanult, tankötelezettségi korhatár, tud-e tovább maradni az iskola rendszerben, vagy amikor a szülők arra kényszerítik, hogy menjen inkább dolgozni. Meg tudja elfizetni az egyetemet. Van neki olyan ösztöndíjak, akár állami, akár másmi, ami egy kevésbé jó anyagi helyzetben lévő, de tehetséges tanulót hozzá tud segíteni ahhoz, hogy minél tovább tudjon az oktatási rendszerben bennmaradni. Tehát ez is egy olyan terület. A harmadik nagy terület, amit én említenék, az a világunknak, vagy Európának a jövője, és itt most olyanokra gondolok elsősorban, hogy a klímaváltozás egy milyen hatással van a fiatalokra, hogy ma kell tenni azért, hogy legalább csökkentsük a klímaváltozás hát káros következményeit, és mindenképpen ez a fiatalok életminőségét fogja hosszú távon meghatározni, ha nem is ma. De ugyanígy említhetem, mint a migrációt, az is hosszú távon fog a fiatalok életminőségére hatni. Illetve még utolsóként kiemelném a mobilitást, elsősorban a tanulmányi célú mobilitást, hiszen az Európai Uniónak egyik nagy vívmánya és erénye az, hogy a fiatalok tudnak külföldre menni, tanulni, és itt is, ha megnézzük, azért nem mindenki engedheti meg magának egyrészt anyagi helyzetéből fakadóan, hiszen az uniós támogatások csak nagyon kiegészítő jellegűek ezen a téren, másrészt pedig a nyelvtudás, a magabiztos kimer menni, és itt is azért a kelet és nyugat, Európa kelet és nyugati felek közötti különbségek azért tetten érhetőek, láthatóak, hogy melyik fiatal mennyire mobil is.
Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója, a mai napra kész vendége, az európai ifjúság helyzetéről beszélgetünk. Tavalyi adatok azt mutatták, hogy az Európai Unió több területen is az elvárások alatt, vagy kifejezetten alul teljesít az egyfőre jutó GDP alapján hasonló gazdasági teljesítménnyel rendelkező országokhoz képest. Ez hogyan hat a fiatalokra?
Negatívan, ha megnézzük, ez a felmérés, illetve a mutató számok a Youth Progress Index, amelyet leginkább ifjúsági előrehaladási indexként lehet lefordítani, ez legfrissebb mutató számai jöttek ki. Itt kifejezetten a fiatalokat kérdezték a saját életkörülményeikről, élethelyzetükről, három nagyobb témakör mentén, az egyik az alapvető szükségletek biztosítása, a másik a társadalmi jólét, és annak alapjának megteremtése volt, végül pedig a szabadságjogok, kisebbségi jogok érvényesülése területe mentén kérdezték a véleményüket, és itt az adatok, amelyek azt mutatják, hogy vannak hiányosságok, még az Európai Unióban, az kifejezetten a fiatalokkal szembeni hiányosságot mutatja. Ilyen hiányosságként említették az egészségügyi állapot, illetve az rossz egészségügyi állapot megfelelő kezelésének hiányát. De ugyanúgy az oktatás, az alapfokú oktatáshoz való hozzáférés például, vagy az iskolai végzettségek alacsony, tehát az alacsony iskolai végzettségek magasabb aránya volt, amit ők kiemeltek. De ugyanígy a légszennyezés mértéke. Ezért is tesz az Európai Unió. Tehát, hogy ez a felmérés kifejezetten azt mutatja, hogy a fiatalok milyen helyzetben vannak ma, és vannak hiányosságok, viszont azért, ha megnézzük az elmúlt évek eredményeivel ugyanezt a felmérést összehasonlítjuk, akkor azért nem romlott az uniós ifjúság helyzete, csak éppen mondjuk az elmúlt három évben stagnált, tehát nem javult, mindenképp kell valamilyen intézkedést hozni, hogy ezt fejlődésnek tudjon indulni.
Tavaly volt az ifjúság európai éve, cél volt a fiataloknak a segítése abban, hogy tevékeny és elkötelezett európai polgárokká váljanak, az előttük álló lehetőségeknek a népszerűsítése, valamint az ifjúsági perspektíva beépítése az Európai Uniós szakpolitikákba. Ha előrelépés nem is, de a problémák felvetése az megtörtént. Beszélhetünk arról, hogy van egy kívánságlista, ami azt mutatja, hogy mit kérnek a fiatalok, mit kívánnak a fiatalok?
Igen, a tavalyi tematikus évnek konkrét eredménye még nincsen, de hát nem is lehet, mert ez egy hosszú távú folyamat, és elsősorban majd a tagországokra vár a feladat, hogy az ifjúság helyzetén javítsanak. Itt a tavalyi évben a fiatalok leginkább a problémáikat azonosították, felhívták a hiányosságokra az uniós döntéshozók, nemzeti döntéshozók figyelmét, és olyan nagy területeket említettek, mint például az egyenlőség, vagy éppen a politikai részvételüknek a növelése, tehát hogy minél több döntéshozatali folyamatba vonják be őket ezután is, és ezen túl is. A foglalkoztatottság növelése, a minőségi munkahelyek megteremtése, az oktatás minőségének fejlesztése, a fenntartható fejlődés, egy zöld Európa megteremtése, illetve amit még kiemeltek, hogy az európai programok, illetve az ifjúsági szervezetek kell, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak a jövőben, tehát az ő ifjúsági szervezetek segítségét vegyék igénybe a döntéshozók, szervezzenek európai programokat, amelyek az ifjúság helyzetén kívánnak javítani. Tehát én ezeket mondanám azoknak a legfontosabb céloknak, irányvonalaknak, amit a tavalyi évben úgy összességében a fiatalok kijelöltek feladatként.
Az ifjúsági perspektíva beépítése az unió politikáiban, ez is az ifjúság európai év célkitűzései között volt. Ez elismerése vagy felismerése volt annak, hogy jobban kell figyelni a fiatalokra ezentúl, vagy pedig egy kijelentés, ami jól hangzik, sok mindent lehet köré építeni, de igazából nem a fiatalokra való figyelés az, ami meghatározza az uniós politikát.
Nagyon összetett kérdés. Maga nehéz is válaszolni, mert az Európai Unióban, mint ifjúságpolitikáról nagyon nem olyan értelemben beszélhetünk, mint ahogy mondjuk egy nemzeti ifjúságpolitika esetében. Az Európai Unió nagyon kevés mozgástere van, ha az ifjúság helyzetével kíván foglalkozni. Az biztos, hogy fontosnak tartják, hogy az ifjúságot nem csak unió szinten, hanem az egyes nemzetek szintjén is középpontba emeljék a döntéshozók. Emögött azért én azt mondom, hogy három olyan önös érdek van, vagy más motiváció, más cél van, ami miatt most az ifjúságot a tavalyi évben vagy azóta is középpontba állítják. Az egyik az, hogy mindiscsak a jövő generációjáról beszélhetünk, tehát az elkövetkezendő évtizedekben a mai fiatalokból lesznek azok, akik tényleg egy adott ország, vagy az uniónak a gerincét, a társadalmának a túlnyomó részét fogják adni. Tehát valamire mindenképp figyelni kell arra, hogy ők mit szeretnének. De a másik az unió részéről, a másik két dolog, ami miatt a fiatalokat középpontba állította és állítja, az egyik, én úgy gondolom, hogy saját magának a demokratikus legitimációjának az erősítése. Nagyon sokszor éri ez a vád az uniót, hogy távol van a polgároktól, és azáltal, hogy egy új csoportot bevonja a fiatalokat a döntéshozatalban a saját működésébe, azzal növelheti saját magának a legitimációját, és még buzdíthatja arra a fiatalokat, hogy menjenek el szavazni egy-egy európai parlamenti választás alkalmával. A másik ilyen önös érdeke az uniónak, hogy az európai identitást erősítse az állampolgárok körében, és a fiatalok egy nagyon jó célcsoport ehhez, mert ahogy már említettem, a tanulmányi mobilitás révén egyértelmű, hogy az európai identitásuk erősödik a fiataloknak, hiszen a határokon egyrészt szabadon tudnak mozogni, másrészt van ezért nem számít nekik, hogy éppen Hollandiában, vagy Belgiumban, vagy Magyarországon tanulnak a mobilitás révén. Tehát én ezt mondanám, hogy fontosak a fiatalok az uniónak, de azért látni kell, hogy vannak mögöttes célok is, amikor az ifjúságra helyezik a hangsúlyt.
Kalas Vivien, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója, a mai napra kész vendége, az európai ifjúság helyzetéről beszélgetünk. A 2018. november 26-i tanácsi állásfoglalás keretében elfogadták az európai ifjúsági stratégiát, az Európai Unió ifjúsági stratégiáját, amely a 2027-ig terjedő időszakra szóló uniós ifjúságpolitikai együttműködésnek a kerete. Papír van, tehát azt mondhatnánk, de tudni kell, itt hangsúlyozta ön is, hogy az Európai Unióban az ifjúságpolitika az nemzeti hatáskörben van, ezért az Európai Unió csak kiegészítő, támogató tevékenységet végezhet. Ez, hogy nemzeti hatáskörben van az politika, ez mennyire veti vissza a fiatalok életminőségének a javítását célzó terveket?
Én nem mondanám, hogy visszaveti, sokkal inkább más dimenzióban kell nézni az uniós kezdeményezéseket ezen a területen. Azért az unió is tudja, hogy ő elsősorban egy keretet adhat az ifjúságpolitikai együttműködésnek. Elősegíti azt, hogy a tagállamok együttműködjenek, ötleteket osztanak meg egymással, tapasztalatokat cseréljenek, amik alapján az egyes nemzetek tudják alakítani a saját politikáinkat. az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy forrást biztosítson annak érdekében, hogy az ifjúság életminősége fejlődni tudjon az egyes tagországokban. Olyan kezdeményezéseket indíthat az Unió közösségi szinten, amelyel elősegíti vagy hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok életminősége javuljon. Nyilván az önmagukban ezek nem tudnak eredményt hozni, de például a már említett tanulói mobilitás, és itt most az Erasmus Plus-ra kell gondolni, hogy itt is anyagi támogatást nyújt, egy fórumot teremt, ahol a tagországok együtt tudnak működni, vagy gondoljunk a Discover EU-ra, ami a 18 évesek számára egy uniós kezdeményezés, mely keretében körbeutazhatják Európát, megismerkedhetnek más országokkal, ezáltal is az európai identitásuk erősödhet. De ilyen például az Uniós Ifjúsági Párbeszéd intézménye, amely keretén belül másfél éves időszakokban egy-egy szakpolitika területén azzal kapcsolatos gondolkodásba vonják be a fiatalokat, kérik ki a véleményüket. Tehát ilyen szinten vannak uniós kezdeményezések, és ezek vezethetnek valamennyire eredményre, nem abszolút nem baj ezekből a szempontból, vagy ebből a szempontból, hogy nemzeti hatáskörben van az ifjúság politika, viszont az tény, hogy a munka érdemi részét, tehát oktatás, munkahelyteremtés, digitális kompetenciák fejlesztése, ez a nemzetek feladata, és egyedül ők tudják megoldani. Az Unióban, ahogy mondtam, csak ötletcserére, tapasztalatcserére, kooperációra van lehetőség, konkrét intézkedést nem tud tenni az Unió.
2019-2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúságpolitikai együttműködés keretét biztosító Európai Uniós Ifjúsági Stratégia kapcsán szó volt már a múltról, de maradjunk zárásként a múltnál. 2021 portói nyilatkozat, 13 pont, és a 11. pontként ott van, idézem: kiemelt feladatunknak tekintjük a fiatalok támogatását, akiket rendkívül hátrányosan érintett a COVID-19 válság, alapjaiban megzavarva munkaerőpiaci részvételüket, valamint oktatási és képzési terveik megvalósítását, eddig az idézet. A szociális Európa megteremtése érdekében tett erőfeszítések, azok ki fognak hatni a fiatalokra is? Erre van szükségük a fiataloknak?
Kihathatnak, sőt van néhány pontja, ami egyértelműen hatással lesz majd a fiatalokra is. Ugye itt az a portói nyilatkozat és úgy önmagában a szociális Európa gondolata egy korábbi kezdeményezésre nyúlik vissza, a szociális jogok európai pilléréhez kapcsolódik, amelyben 20 alapelvet fogalmazott meg az Unió, amelyek területén lépéseket, fejlődést kell elérni. Ezek a munka elsősorban a munka világára vonatkoznak, viszont van három olyan rész terület, illetve három ilyen alapelv, amely kapcsolódik a fiatalokhoz és az ő segítésükhöz, a helyzetükön való javításhoz. Ez a már sokszor említett digitális kompetenciák fejlesztése, tehát hogy a változó világ elvárásainkhoz tudjanak alkalmazkodni és igazodni. Egy másik, hogy az iskolai végzettségek magasabbak legyenek, tehát minél nagyobb arányban szerezzenek diplomát, minél kisebb arányban legyenek a korai iskola elhagyók, tehát az oktatási rendszerek, illetve az oktatási minőségének fejlesztése, illetve harmadikként a foglalkoztatottság növelése, ami még szerepel alapelvként, és itt az ön által idézett pontban is visszaköszön, kiemelik a koronavírus járvány negatív hatásait. Ahogy már beszéltünk a fiatalkori munkanélküliségről, ott éppen azt láthatjuk, hogy az elmúlt 20 évben egyértelműen javuló tendenciát mutat, viszont éppen a koronavírus idején, 2020-ban egy átmeneti visszaesés volt tapasztalható, tehát hogy több fiatal veszítette el akkor a munkáját, illetve nem talált munkát, mint az megelőző években. És ez is egy abszolút releváns és jogos, meg érthető célja az Uniónak, és tesz is érte, és a foglalkoztatottság növelésében, különösen, ha itt a koronavírus járványra gondolok, ez egyértelműen a fiatalokra is hatással van, hiszen az ő esélyeket is szeretnék javítani, illetve növelni.
Az elmúlt közel fél órában a fiatalokról beszélgettünk, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csak a fiataloknak beszélgettünk erről a fontos témáról. Nagyon fontos elmondani azt, hogy hogyan határozzák meg magukat a fiatalok, melyek a problémáik a fiataloknak, de hogy az egész társadalomnak tisztában kell lennie azzal, ismernie kell az egész társadalomnak a fiatalokat foglalkoztató kérdéseket, tudni azt, hogy mi van a fiatalok fejében, hogyan lehet segíteni a fiatalokon, és azért fontos ez, mert ahogy mondani szokták, hogy a ma fiataljaiból lesznek a jövő politikusai, vezérigazgatói, az ország sorsának az alakítói, felnőve, tehát ők alakítják a társadalmat, és kérdés, hogy felnőtté válva hogyan alakítják a társadalmat. Megkapják a kellő figyelmet a fiatalok a társadalom részéről?
Azt mondom, hogy nem. Persze ezzel nem biztos, hogy mindenki egyetért, és biztos, hogy van. Tehát minden országban vannak programok, kezdeményezések, amik a fiatalok bevonására irányulnak, de azért is csak azt mondom, hogy éppen azért, mert életük elején van, az a pályájuk elején a figyelem sokkal inkább azokra irányul, ha megnézzük akár különböző választási programokat, most bármely országról beszélünk, vagy kampánytémákat, tehát ott inkább azokra a választókra fókuszálnak, akik már dolgoznak, már szülők, vagy már nagyszülők. Tehát ilyen szempontból mindenkit kevés figyelem esik az ifjúságra és a fiatalokra, az ő problémák sokkal kevésbé emelik be a politikusok az ilyen jellegű megszólalásaikba, vagy tényleg az, hogy egy választásnál mire fókuszálnak, és miket ígérnek, mely csoportoknak ígérnek. Olyan szempontból fordítanak szerintem figyelmet a fiatalokra, a még megszületett fiatalokra inkább. Tehát, hogy ez a demográfiai válság, amivel Európa szembenéz, nagyon sok ország kíván vele küzdeni, illetve tenni az ellen, vagy annak érdekében, hogy ez megforduljon, tehát inkább a születendő gyermekek támogatására helyezik a hangsúlyt, a szülők támogatására ilyen módon. Tehát ezekre a fiatalokra figyelnek oda, a már belünk élő, nem tudom, 10-től, tényleg nehéz magát, tehát meddig számít fiatalnak valaki, de 10-től 29 éves korig, ha nézzük, kevés figyelem fordul erre a korcsoportra.
Nagyon sokszor elhangzik az, hogy a globalizációs folyamatoknak a fő vesztesei a fiatalok. Bízunk abban, hogy nem csak az európai fiataloknak, hanem a föld fiataljainak is nem a globalizációs folyamatok vesztesei lesznek ők, hanem ki tudnak törni és megkapják a kellő figyelmet ahhoz, hogy ki tudjanak teljesedni és a jövő társadalmát tudják építeni. Kalas Vivien, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.